Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Tűzszünet utolsó óráiban jelentős fordulat történt az Egyesült Államok és Irán között. Donald Trump amerikai elnök váratlanul úgy döntött, hogy meghosszabbítja a fegyvernyugvást, és mégsem újítja fel a pusztító bombázást. De lehet, hogy mire ezt a mondatot befejezem, már teljesen mást gondol és mást mond. Mi lehet vajon a Trump terv 6 héttel Irán megtámadása után?
Azt gondolom, hogy nem biztos, hogy van Trump terv. Donald Trump inkább érzések, inkább intuíciók alapján vezet egy csomó mindent, de különösen intuíciók alapján kommunikál. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés az alapvetően az, hogy le lehet-e gyorsan zárni ezt a konfliktust, és én egyelőre nem látom gyorsan lezárhatónak. Az sem olyan egyszerű, hogy akkor bombázunk. Ne felejtsük el, hogy miközben hát az Egyesült Államok gyakorlatilag elkezdett tárgyalni hát a teheráni képviselőkkel, valakikkel az irániak közül Pakisztánon keresztül, aközben Izrael rendszeresen bombázott. Tehát azt gondolom, hogy egész egyszerűen nincs egyelőre olyan exit stratégiája egyik oldalnak sem. Ha teszem hozzá csöndesen, hogy szerintem az irániaknak érdekük elhúzni ezt a háborút, mert eszkalálják a háborút abban az értelemben, nem csak olyan értelemben, hogy az öböl államokat megtámadták, tehát visszatámadtak, tehát rakétákkal, drónokkal, hanem olyan értelemben is, hogy a Hormuzi szoroson keresztül gyakorlatilag az egész világnak hát okoztak egy nagy energiaválságot, aminek a kirobbantója Donald Trump.
De miért fáj az energiaválság az Egyesült Államoknak? Hát nekik mindenük van, otthon fúrják, drill baby, drill, mindenük megvan hozzá.
Hogy nem az Egyesült Államok. Hát egyrészt az Egyesült Államokra is hat, de szerintem sokkal inkább hat ez az Egyesült Államok barátaira, üzletfeleire, meg mindenkire. Azért Donald Trump miközben azt mondja, hogy ő a hagyományos stratégiai szövetségeket nem sokra becsüli, nagyon sok állammal akar jóba lenni. Ugye bilaterális alapon akarja gyakorlatilag intézni ezeket a dolgokat, és bilaterális alapon is nagyon nehéz ezt intézni, tekintettel arra, hogy a legközelebbi szövetségesei is szenvednek attól, hogy a Hormuzi szoroson nem mernek átmenni a hajók, hogy kizárólag mondjuk azt, hogy iráni hát olaj jöhet ki, hogy gyakorlatilag az irániak fogták magukat, és olyan károkat okoztak mondjuk a katari LNG hát infrastruktúrában, amit évek lesz, vagy évekbe kerül helyre hozni. Tehát azt gondolom, hogy egész egyszerűen az Egyesült Államok, aki ráadásul ugye béke, ahol, akinek az elnöke ráadásul béke elnökként jelentkezett be, egész egyszerűen elszámolta magát. És szerintem elszámolta magát Izrael is, abban az értelemben, hogy senki nem gondolta azt, hogy tulajdonképpen az irániaknak képességük lesz eszkalálni, hogy képességük lesz gyakorlatilag a politikai rendszerüket megerősíteni, ez egy nagyon fontos. Ez a háború alapvetően azoknak a radikális, iszlamista, hát iráni vezetőknek, akik a forradalmi gárda környékén vannak, vagy a forradalmi gárdából jönnek, ezek megerősítették a pozíciójukat, hiszen elképzelhető, hogy 80%-a az irániaknak ki nem állhatta a rendszert, de amikor támadnak engem, amikor támadják a hazámat, amikor lebombáznak, amikor gyakorlatilag, hogy mondjam, háborúba keveredünk, akkor minden egyes társadalom a kormányzata mellé áll, függetlenül attól, hogy ki van kormányon, és ez a kormányzat, ez a politikai tőkét ezt be tudja gyűjteni. És ugye azzal kezdődött gyakorlatilag ez a háború, hogy Donald Trump bejelentette, hogy akkor most váltsanak rendszert az irániak, gyakorlatilag ugye hát likvidálták az iráni vezetés jó részét, és az irániak nem hajlandók rendszert váltani, mert egész egyszerűen az a helyzet, amit elmondtam, és az Amerikai Egyesült Államok láthatóan továbbra is hiszi azt, hogy mindegy, hogy milyen minőségű, de demokráciát, rendszerváltást lehet háborúval vinni. Ez nem jött be Afganisztánba, nem jött be Irakban, szerintem nem fog bejönni az irániaknál sem. Ez mondjuk az Egyesült Államok része.
Bocsánat, Izrael, ha már itt tartunk. Azt hogy lehet, hogy Izrael elszámolta magát? Az első napokban talán még szórólapok is, meg adások is voltak, hogy mi segítettünk nektek, itt az idő a rendszerváltásra. Hát ki ismerné jobban Iránt belülről, mint Izrael?
Azt gondolom, hogy Izrael nem számolta el magát. Izraelnek mások a stratégiai céljai. Én sokkal inkább azt látom Izraelben, hogy Izrael azt a folyamatot, amit gyakorlatilag a 23. október 6-ai terrortámadás után látunk, azt most akarja befejezni. Ez azt jelenti, hogy akkor úgy döntött az izraeli vezetés, hogy az iráni proxikat, beleértve a Hezbollahot, Hamaszt, a jemeni huszikat, a szíriai rendszert, gyakorlatilag az iraki különböző síta fegyveres csoportokat, ezeket meggyengíti, lehetőleg felszámolja, és utána pedig a magára maradt Iránt annyira meggyengíti, amennyire csak tudja. Nem érdeke szerintem Izraelnek az, hogy ott stabil Irán jön létre. Az a legjobb egyébként, ha egy gyenge Irán jön létre, ha egy olyan gyenge Irán jön létre, ami gyakorlatilag mondjuk, hogy nem tud kihívást intézni Izrael felé. Abra szerintem az izraeliek sem gondoltak, vagy nem számoltak, nem tudom mennyire számoltak, vagy nem, hogy az irániak mégiscsak meg fogják azt lépni, amit a 80-as évek óta mondanak, tehát a hormuzi szoros lezárása, vagy inkább megbénítése, mert nem lezárt. Tehát fizikailag nincs lezárva, de egész egyszerűen annyira kockázatos, hogy nem vállalják gyakorlatilag a szállítást a különböző tankerek. És nem gondolta az sem, hogy gondolkodás nélkül gyakorlatilag az irániak, az iráni rendszer, aminek egyébként ugye itt a rendszert akarták megbuktatni, és azt tudjuk, hogy az irániak rendszerbiztonságban gondolkodnak, nem nemzetbiztonságban a szónak a klasszikus értelmébe. Tehát, hogy amikor megtámadják a rendszert, akkor bizony az öböl államokat simán megtámadják. És nem csak az amerikai érdekeltségeket az öböl államokban, hanem megtámadják gyakorlatilag az öböl áram öböl államok infrastruktúráját is. A másik izraeli cél, azt pedig most látjuk, hiszen nem csak Iránban zajlik egy háború, hanem zajlik egy libanoni háború. Gyakorlatilag én úgy értelmezem ezt, hogy Izrael be akarja fejezni azt a folyamatot, amit az október 6-a utáni terrortámadást követően a Hezbollah megsemmisítésére szövetkezve nem sikerült még végrehajtania, beleértve egyébként azt is, hogy nagyon könnyen elképzelhető, hogy Dél-Libanon egy része az izraeli megszállás alá kerül. Ne felejtsük el, ott is egy olyan háború megy, ahol minimum 2000 halott biztos van, 1 millió menekült van, gyakorlatilag küldik el Dél-Libanonból a civil lakosságot, mert azt mondják, hogy itt egy ilyen háború zajlik a Hamasz ellen.
Ugye, Izrael
a Hezbollah ellen.
Korábbi 12 napos háborút a bombázásokkal és az Egyesült Államok segítségével tudta megcsinálni. A mostani háborúhoz is kell az Egyesült Államok. Lát valami realitást abban az elméletben, hogy Izrael tulajdonképpen az információk megfelelő csoportosításával bírta rá Donald Trumpot arra, hogy szálljon be ebbe a háborúba a maga eszközeivel? Vagy ez összeesküvés elmélet?
Nem, én azt gondolom, hogy Donald Trumpnak az izraeliek azt mondták, hogy gyorsan tudunk ezzel végezni. Egy picit az az érzésem, hogy egész egyszerűen olyan a berendezkedésem ma az amerikai kormánynak, hogy nincsen olyan ember, aki a valósággal szembesíteni merné hosszú távon, vagy aktuálisan Donald Trumpot, hanem azt mondják, hogy majd meglátjuk, hogy tudjuk ezt az egész történetet megcsinálni. Én ezt nagy problémának látom. Ez azt jelenti egyébként, hogy valami olyasmit gondolt, ha nagyon ilyen profánul akarom mondani, hogy nézzétek meg, milyen ügyes voltam.
Venezuelában.
Most oda megyünk, ott is lefejezzük, ott is lefejezzük, már Iránban is, Teheránban is lefejezzük a politikai elitet, és akkor majd jönnek is, az utcára kimennek az emberek, és boldogak lesznek is. Akkor majd jön valaki, akivel elkezdtünk tárgyalni. De egyrészt egészen máshogy van berendezkedve Irán. Iránban gyakorlatilag hát több hatalmi centrum van, ráadásul a védelem pedig szét van teljesen tagolva, és ez azt jelenti, van nem tudom, egy tucatnyi különböző terület, ahol külön parancsnokságok vannak, akik ugyanúgy képesek egyébként nagyban is játszani, mint kicsiben, és amikor lefejezik őket, akkor nagyon gyorsan váltanak, és akkor jön a következő, egy generáció. Ne felejtsük el, hogy milyen boldogok lehettek most idézőjelben azok az iráni politikusok, akiket az ajatollah rendszer gyakorlatilag visszafogott, és azt mondták, hogy itt már hát ilyen, hogy mondjam, nekrofilia, vagy hát hogy mondjam, már a halálukon lévő öreg emberek próbálják igazgatni ezt a birodalmat, mi pedig nem jutunk szóhoz. Most szóhoz jutottak, ezek között egyébként nagyon sokan vannak, akik előre tört forradalmi gárda tagjai, annak a vezetői, akik eddig általában vissza voltak fogva az ilyen pragmatikus nacionalisták által, és most úgy tűnik, hogy mivel háború van, mivel ők tudják leginkább, hogy mondjam, azt az aszimmetrikus háborút vívni, vagy az aszimmetrikus harcot vívni, amire most berendezkedett Irán, mert azért azt világosan kell látni, hogy katonailag szerintem sikeres volt egyébként az amerikaiak fellépése, meg az izraeliek fellépése is. Itt inkább az a probléma, hogy utána nem tudtak mit csinálni, és hogy a Hormuzi szorossal nem tudnak mit csinálni, mert a Hormuzi szoros forgalmának megbénításához nem szükséges olyan nagyon nagy drámai eszköztár.
Kézi fegyverrel is át lehet lőni lényegében
ezt a három kilométert. Motorcsónak, rövid hatótávolságú rakéták. Tehát nem arról szól a történet, hogy itt Izraelt még fenyegetni tudná Irán, hanem arról szól a történet, hogy képes megbénítani egy olyan átjárót, ami a világgazdaság szempontjából kulcsfontosságú.
Egy aszimmetrikus háborúban, mint ez, a védekező fél, mint Irán, egyáltalán kimeríthető? 90 milliós ország, vagy meg kell nézni az afganisztáni példát, hogy az se volt nagyon kimeríthető, onnan aztán végül mindenkinek ki kellett jönnie.
Lehet, hogy kimeríthető, de ugye az a fő kérdés, hogy mi a célja Iránnak. Irán győzni akar, de a győzelem az más nála. Iránnak már az is győzelem, hogy fönnmaradt a rendszer, hogy nem bukott meg a rendszer. És szerintem ez az egyik legfontosabb győzelmi trófeája. Ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Hormuzi szorosnál a geográfia olyan, hogy a Hormuzi szoros partján hegyek emelkednek, és amögül bármikor rövid hatótávolságú rakétákkal vagy lőszerrel be lehet lőni azt a területet.
Olyan, mintha egy erődből lőnének kifele.
Így van. És nagyon fontos, hogy azok az ötletek, amik szigetek elfoglalását illetik, vagy kontrollálás, vagy pedig az iráni olaj szállítás központja, az ugye ez ilyen szigeten van, annak az elfoglalását jelenti. Ezt lehet, hogy meg tudják az amerikaiak csinálni, de egyrészt állati kockázatos, kettő, megtartani nagyon nehezen lehet. Pont azért, amiről beszélünk, hogy nagyon egyszerűen megtámadhatók, nagyon egyszerűen belőhetők azok. Tehát én azt gondolom, hogy egész egyszerűen ezek az ötletek, amik felmerültek, most nem is beszélve természetesen arról, hogy volt ugye olyan ötlet, hogy majd betörünk, és akkor elhúzzuk az iráni uránt, és majd kihozzuk azt az 500 kilót, és milyen ügyesek leszünk. Tehát azt gondolom, hogy egész egyszerűen az első meglepetés akkor érte Donald Trumpot, amikor a nagy katonai sikerek után nem jelentkezett senki nála, hogy akkor tárgyalni akarunk, és meg akarjuk adni magunkat. Innentől kezdődött a gond, és innentől kezdődött egy olyan feszültség, ami gyakorlatilag mind a mai napig tart, tehát, hogy én abban, hogy meghosszabbította a tűzszünetet, el tudom képzelni azt, hogy valóban elkezdtek tárgyalni, bár ha megnézzük a 10 pontot és 15 pontot, ugye a 10 pont az irániak 10 pontja, és 15 pont az amerikaiak. Ezeket a pontokat nagyon nehéz össze, fogalmazunk úgy, hogy összekapcsolni, és összeboronálni, tekintettel arra, hogy Irán nem akar lemondani a nukleáris potenciájáról, békés nukleáris programot mindenféleképpen akar, egész biztos, hogy nem fogja, sőt, ha megnézzük azt, hogy mit mondanak az iráni politikusok, és kik vannak Isten igazából előtérbe nyomva, ezek a forradalmi gárda, a forradalmi gárda vezetése az úgy gondolkodik, mint a koreaiak. Kell nekünk egy atom, utóerő, hogy hagyjanak bennünket békén.
Koreaiaknál bevált.
Bevált. A nacionalisták, vagy a nacionalista oldal, ott kompromisszumokat lenne hajlandó tenni ebben, de láthatóan most nem biztos, hogy ez a forgatókönyv jön be. Hát azért azt elmesélik, vagy többen megjegyzik, hogy amikor Pakisztánba, Iszlamabadba elkezdtek tárgyalni, akkor egy ideig a pakisztániaknak azt kellett eldönteni, vagy a rendet kellett csinálni a 80 fős iráni delegációba, hogy akkor döntsétek el, hogy mit képviseltek közösen, mert az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. Tehát ez az egyik, hogy nem, itt nem fog bejönni. Hasonlóképpen azt gondolom, hogy óriási különbség van a hormozi szoros és Irán kapcsolatának értelmezésében. Az iszlamisták, vagyis a forradalmi gárda azt mondja, hogy a hormozi szoros a miénk, a hormozi szoros forgalmát rendszeresen meg tudjuk mi zavarni, a hormozi szoros forgalmából adókat tudunk beszedni.
Ez Donald Trump is szokta.
Így van. És ennek megfelelő, és ráadásul tényleg ez, hogy kérem szépen Donald Trump is ezt akarja, miért ne akarhatnánk mi, és a mérsékeltebb nacionalisták mondják azt, hogy lehet, hogy a hormozi szoros egy része, de azért nem biztos, hogy ezt a hormozi szorost ennyire szigorúan kellene venni, tehát hogy megakadályozni, mert ez mindenkinek nagyon rossz. Ez a másik terület, ahol szerintem nagyon nehéz összeegyeztetni ezeket a dolgokat.
Hogy egyszerű, tehát amíg nincs atomfegyvere, addig van hormozi szorosa. Ha lesz atomfegyvere, akkor elengedheti a hormozi szorost, mert már van atomfegyvere Iránnak.
Ez szerintem nem ilyen egyszerű. Természetesen mindenki attól retteg, hogy mi van akkor, ha Iránnak atomfegyvere van, mekkora zsarolási potenciája, nem csak a hormozi szoros miatt, hanem amiatt, hogy van egy öböl térségi, tulajdonképpen egy ilyen olaj- és földgázmező, meg van a Kaszpi-tengeri, tehát a két kulcsfontosságú terület fölött egy atomhatalom ne rendelkezzen akkor a zsarolási potenciállal. A másik viszont az is, hogy azért nem csak Irán tudná lezárni a hormuzi szorost. Tehát azt gondolom, hogy ha nagyon összeszedné magát a nemzetközi közösség, akkor meg tudná akadályozni azt, hogy Irán a saját olaját kivigye. Tehát tudna olyan kellemetlenséget okozni, ha minden kötél szakad Iránnak, anélkül, hogy ilyen szárazföldi műveletekre kerülne sor, ami Iránnak is nagyon rossz. Tehát addig, amíg Irán tudja az olaját szállítani, addig azt gondolom, hogy az irániak nyugodtak lehetnek, mert egyébként tegyük hozzá, azért ez alapvetően pont a szövetségesei miatt, meg partnerei miatt szerintem Donald Trump ezért engedi, tehát ő azért azt látni kell, hogy az iráni olaj az kimegy ebből a térségből, mert azt is tudja az amerikai vezetés, hogy ha elhúzódik ez a háború, akkor olyan gazdasági problémákkal szembesül a világ, és ezen belül egyébként azért szerintem Amerika is, ott is az árak, lehet, hogy nem az olajár, de azért egy csomó mindennek az ára, meg az infláció is egy csomó minden szerintem jelentkezne. aminek a következményei egyelőre beláthatatlanok, és amelyek egész biztos, hogy az Amerikai Egyesült Államok is tulajdonképpen hátrányba kerülne, vagy kellemetlen lenne. Én azt gondolom összességében egyébként, hogy a tanácstalanságot mutatja azt, hogy most hirtelen meghosszabbították ezt az egész történetet. Elsősorban azért, mert nem tudják, hogy mit csináljanak. Tehát katonai megoldását nem látom ennek a konfliktusnak, inkább így mondanám.
A NATO-t mennyire zilálta tovább, hogy több NATO tagállam nem volt hajlandó beszállni az amerikaiak iráni akciójába? Nem engedtek leszállni, tankolni gépeket?
Na, azt gondolom, hogy azért nem zilálta eszét.
Ugye, azt mondta Donald Trump, hogy nem jöttetek, amikor Donald szükség Trump, az van rátok, később se
ez jöjjetek. Kétségtelen, de ugye azért én tudom, én szakértőként többet mondhatok, mint egy politikus, mert rám nem figyel annyira a Donald Trump. Azért el kell mondani, azt kellett volna kezdeni, hogy kedves Donald, amiről nem kérdezel meg bennünket, és nélkülünk indítod el, abban mi nem akarunk beleszállni. Majd ha megosztod velünk ezt az egész történetet, megbeszéljük, ez a NATO ugyanis, ugye itt a NATO arról szól, hogy kérünk, de alapvetően megosztjuk a terveinket, elmondjuk, hogy mit szeretnénk.
Plusz ez egy védelmi szövetség. Hát ez
hát
van
így
a
van, ez a másik, hogy védelmi szövetség. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz most azt mondani, hogy az Egyesült Államokat védjük, hiszen az Egyesült Államok támadta meg alapvetően az irániakat. És emellett én azt gondolom, hogy a NATO európai tagállamai számára nyilvánvaló, hogy óriási kihívás volt, hogy kérem szépen, egy olyan háború indult meg, aminek a gazdasági, de leginkább energetikai következményeit, vagy energia következményeit, ezt nem az Egyesült Államok, hanem Európa, és azok fogják megérezni, akik leginkább az öböl térségből hozzák mind a kőolajat, vagy mind a gázt. Ez Európa, ez Ázsia, és felteszem, hogy Donald Trump tulajdonképpen boldog volt attól, hogy ezzel még kis kellemetlenséget okozhatunk egyébként Kínának is, hogy miért, nehogy már neki olyan jó legyen. Tehát én azt gondolom, hogy egy csomó olyan érv van, ami érthetővé teszi azt, hogy miért mondtak nemet. És akkor még nem említettem azt, hogy azért, ha összeszedi magát Irán, akkor tud terrortámadásokat szervezni Európában.
Szólt is, hogy aki most csendben marad, annak számolnia kell a következményeivel.
Igen. Tehát azt gondolom, hogy ezeket látni kell, de ezek nem újdonságok. Ezt tudjuk. Hát onnantól kezdve, hogy 2014-15-ben az iszlám állam hatalomra jutott mondjuk Irakban és Irak egy részén és Szíria egy részén, gyakorlatilag pontosan tudjuk, hogy mi a következménye ezeknek. Az iszlám állam is tudott olyan embereket szerezni, toborozni Európában, akik hát terrorcselekményeket követtek el. Pontosan tudjuk azt, hogy a 15-ös hát válság, már a migrációs válság az ennek a következménye, ahogy egyébként azt gondolom, hogy keveset beszélünk róla, de el tudom képzelni, hogy a libanoni háborúnak például egy ilyen következménye lesz, hogy onnan libanoniak indulnak meg, mert nincs hova menniük, és ezek mind-mind az európai útvonalat fogják követni.
Az öböl államok és Izrael az iráni háború után is helyben maradnak. Az öböl államokat nem tudta megvédeni senki az iráni találatoktól, se maguk, se az Egyesült Államok. Ez a későbbi szövetségesi együttműködésükre lesz hatással, vagy nem lesz?
Gondolom, mindenféleképpen lesz hatással, és én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy nem az Egyesült Államok lesz a fő szövetségese ezeknek az államoknak, hanem egy olyan állam, ami mindegyikkel jóba akar lenni, ez Kína. És hogy Kína lesz egy olyan tény, vagy lehet inkább Kína lehet egy olyan tényező, aki egyébként össze tudja békíteni, hát fogalmazunk úgy, Iránt az öböl államokkal, mind a két részt, tehát mindegyik öböl államtól vásárol egyébként, főleg egyébként kétségtelen, hogy Irántól vásárol olajat, gázt. Tehát azt feltételezem, hogy azt a szerepet, amit az Egyesült Államok betöltött korábban, mert most már szerintem nem tölti be, ezt Kína töltheti be. Még nem tölti be, de Kína töltheti be. Különösen akkor egyébként, ha nem sikerül olyan mértékben deeszkalálni ezt a helyzetet, hogy az az olajár, ami fölszökött, és az 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 energiai vagy olajpiaci válság, ami mutatkozik, vagy LNG válság, ami mutatkozik, az nem sikerül kezelni hosszú távon, vagy rövid távon, vagy középtávon, mert hosszú távon szerintem, vagy középtávon nem bírja ki a világgazdaság, és akkor oda fognak nagyon sokan állni Kína mellé, hogy igen, te légy szíves, tedd ezt meg. Nyilvánvaló, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy ez tetszeni fog egyébként se az amerikaiaknak, se pedig az izraelieknek, de azt látni kell, hogy mind az öböl államok, mind pedig Irán a saját súlyuknál fontosabb szereplői a világpolitikának, különösen a világgazdaságnak. Tehát, és ezt alapvetően mindenkinek tudodásul kell venni, különösen olyanoknak, akik azt állítják, hogy azért akarjuk megszüntetni az iráni nukleáris potenciát, hogy ne le tudjanak zsarolni bennünket az irániak, ha már ilyen fontos helyen hát vannak. Ez ugyanaz visszafordítható, hogy kérem szépen, akkor hagyjátok békén ti is Iránt, és akkor próbáljunk meg egy olyan szereplőt keresni, aki ezt meg tudja oldani, hogy tulajdonképpen összebékíti, és kibékíti inkább az öböl államokat és Iránt. Én nagyjából ezt várom, és hát a nagy kérdés inkább az, hogy meddig tart ez még. Tehát mi lesz az a pont, amikor Donald Trumpnak azt kell mondani, hogy elég, és ez előbb-utóbb tehát belátható abból a szempontból, hogy azért novemberben választások lesznek az Egyesült Államokban. Azt gondolom, hogy az Trumpi külpolitikának biztos, hogy szerepe lesz választások eredményében, és én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy nem pozitív. Tehát nem így, nem ezzel a jelszóval hát indult el Donald Trumpnak az elnöksége, nem ezt ígérte, de ezt hozzá kell tenni egyébként, hogy a kór szavazói azok támogatják egyébként az Irán elleni fellépést.
De, bocsánat, ha azt várja, hogy az öböl államok és Irán viszonya kínai ernyő közvetítés alatt konszolidálódik, akkor azt is gondolnia kell, hogy akkor Irán meg az öböl államok majd együtt fognak Izrael felé, Izrael ellen fordulni, mert hát az irániak eléggé kibékíthetetlenek Izraellel, és nyilván egyik feltételük még talán az alkotmányukban is benne van, hogy Izraelnek nem is kéne lennie.
Igen, de alkotmányt azért Iránban is nagyon könnyű változtatni. Tehát azt feltételezem, hogy azért, hogy mondjam, az irániaknak is változniuk kell, és arra fogják nyomni egyébként az irániakat, hogy változzanak. Hosszú távon nem hiszem, hogy az iráni rezsim, hát fogalmazunk úgy, hogy ne változzon. A nagy kérdés inkább az, hogy ez milyen időpontban hát következik be, mert azért a háború az alapvetően óriási pusztítást végzett Iránban. Tehát már abban az értelemben, hogy a katonai infrastruktúrája, akkor a nagy kilövő platformjai, tehát ilyen ballisztikus rakéta kilövő platformjai. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Izrael például a forradalmi gárda különböző parancsnokságait is lebombázta. Az Egyesült Államok is megpróbálkozott ezzel, de ugye rögtön az elején egy térképhiba miatt tulajdonképpen hát lebombázott egy lányiskolát, és ezzel beárnyékolta az egészet bizonyos értelemben, abban a szempontból feltétlenül, hogy szerintem ez volt az Egyesült Államok hadseregének a legnagyobb tévedése. 170 halottról beszélünk, és ilyen nagy civil áldozattal egyik akció sem járt, és azért ez szerintem hosszú távon szintén nem a pozitív dolgok közé fog felíródni, amikor megvonjuk azt a mérleget, hogy akkor mi is történt itt Iránnal kapcsolatban. Szumma-szumárom azt gondolom, hogy Kínának az is feladata lesz természetesen, hogy az ilyen konfliktusokat valahogy visszafogja. De azért azt is látni kell, hogy ma már nem tudja úgy fenyegetni Irán se az Egyesült Államok érdekeltségeit, se pedig, de különösen nem Izrael, mint tudta ezt a 12 napos háború, vagy a mostani fellépés előtt.
Az oroszok ukrajnai háborúján hogy befolyásolta Donald Trump és Benjamin Netanyahu iráni háborúja, azon túl, hogy kevésbé figyelt rájuk mondjuk a sajtó?
Hát az biztos, hogy az oroszoknak pénzt juttatott. Már abban az értelemben pénzt juttatott, hogy az orosz, tehát, hogy az orosz szankciókat ugye felfüggesztette egy ideig, egy időre Trump, de összességében nem mondanám azt, hogy hosszú távon az oroszokat jól érintette. Azért nem érintette jól, mert Venezuela után egy másik olyan, sőt, úgy mondanám, hogy Szíria, Venezuela és Venezuela után egy harmadik olyan szövetséges esett ki az orosz vezetésnek, akikre nagyon komolyan számítottak, akivel nem gondolnám, hogy ez olyan fantasztikus nagy szövetség volt, de aki praktikusan tudott támogatni, tudta segíteni az orosz haderőt drónokkal, balisztikus rakétákkal és egyéb módon.
Plusz életben tartotta Kubát.
És így van, plusz életben tartotta Kubát, ez is nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogy az oroszoknak ilyen szempontból nem kedvező. Az ukránoknak sem kedvező, mert azért azt látni kell, hogy olyan mennyiségű lőszer és fegyver fogyott az Irán elleni háborúban, aminek a pótlása hosszú időt fog igénybe menni, és ez általában ugye tulajdonképpen az amerikai készleteket csökkentette, azokat feltehetően azokat az amerikai készleteket is, amiből egyébként az ukránoknak lehetett volna juttatni. De a másik dolog, én most láttam először azt, hogy az ukránok megjelentek, Ukrajna megjelent a nemzetközi porondon ennek a háborúnak az eredményeként, elsősorban a drónképessége.
Ki értene jobban a drónvédelemhez, mint abszett. Ők? Négy abszett. Éve állják.
Így van, és hát ha még hozzátesszük, hogy az egész orosz-ukrán háború gyakorlatilag egy ilyen olyan felőrlő háborúvá alakult át, ahol a kulcsfontosságú fegyver az a drón, azzal azt figyelünk meg, azzal derítünk fel, azzal lövünk, vagy pontosabban bombázunk. Az egyetlen dolog, amit még nem tudott megoldani se az orosz, talán ha jól láttam, akkor volt valamilyen felvétel egyébként a YouTube-on, és azt mondják a kollégáim, hogy az egy nagyon komoly előrelépés. Ez a drón megsemmisítő drón, ami le tudja lőni a másik drónt, mert ott van egy olyan probléma, hogy amikor lő, akkor az ütés, vagy az
hatás, a lendület. Ellenhatás.
Így van, hatás, ellenhatás. De most valahogy úgy oldalták meg, hogy a drónra is lőtt, meg hátra is lőtt, és akkor ebből újabb, olyan fizikai következmény lett, hogy a drón utána visszamehetett és leszállt, és ezért kulcsfontosság. Ugye olyan drón, pusztító drónt kéne kitalálni, fejleszteni, amit többször felhasználható. És ugye azt is lehet látni, hogy azért a részben az Egyesült Államok felé is, de különösen az öböl államok felé elment Szaúd-Arábiába, elment Katarba, vagy pontosabban Katarral, az Egyesült Arab Emirátusokkal tárgyalt gyakorlatilag Zelenszkij, és üzleteket akar kötni, és tanácsadókat küld a drón. Hát a drónokkal való harc gyakorlására, megtanítására, ami szerintem óriási előrelépés tulajdonképpen az ukránoknak, és az azt jelenti, hogy nagyon könnyen előfordulhat, hogy az ukránok hosszú távon szereznek egy olyan támogatót az öböl államok tekintetében, aki ha nem is helyettesíti, de odaáll az európaiak mellé, és azt mondja, hogy hát ha ti segítetek nekünk, akkor mi is segítünk nekünk.
Megvéditek az idegenforgalmat, itt abszolút, amiből mi élünk, így van, ezért így van, mi abszolút, megvédünk benneteket, abszolút, csere, üzlet.
Abszolút.
ha Ukrajna megkapja az uniós hitelt, ami ebben a pillanatban szinte biztosra vehető, akkor az bármilyen fordulatot csinál a háborúban? Mert általában fegyverekre akarják költeni, amit az európaiak fognak meg maguk megvenni az amerikaiaktól, meg mindenkitől. Ez nem az a típusú háború?
Nem, én azt gondolom, hogy ez nem az a típusú háború, ahol gyakorlatilag olyan nagyon gyorsan tudnak, hát fogalmazunk úgy, hogy változtatni. Ez arra lesz elég, hogy a kieső támogatást, ami az Egyesült Államok, azt esetleg pótolják, ami az Egyesült Államoktól nem jön, vagy nem tud jönni, de amikor azt mondom, hogy nem tud jönni, akkor nem biztos, hogy pótolható, hogy más nem mondjuk a Patriot rakétákat, hogy az Egyesült Államok gyártja. Ez azt jelenti, hogy ha nincs Patriot gyártás, akkor ha van pénzed, akkor sem tudod. Vagy hogy mondjam, ha az Egyesült Államoknak szüksége van a Patriot rakétákra, akkor se fogja eladni egyébként, ha ennek nagyon sok pénzed van. Ugye most egyébként az Egyesült Államok olyan politikát folytat, hogy azt mondja, hogy ő nem ad nagy támogatást, viszont az európaiak megvásárolhatják az amerikai fegyvereket, és ez egyelőre működik. Szerintem valami ilyesmit kell, ilyesmire lehet számolni. A másik, ami a fegyverzet, vagy inkább azt mondanám, hogy a támogatás másik formája, az pedig sokkal inkább a közös gyártás. Tehát amikor a hadiipari vállalatok között alakul ki nagyon fontos kapcsolat, és valamilyen fejlesztés, gyártás. Ez két szempontból nagyon fontos. Egyrészt, mert most már van az ukránoknak is eladni valója know-howjuk, ez ugye a drón. Most olvastam éppen, hogy ugye vannak olyan drónok, amelyek, nem, alapvetően a drónokat nagyon könnyen lehet elektronikus harccal megbénítani. De vannak olyan drónok, amelyek ilyen szálloptikás.
Zsinóros drónok. 60 kilométer távolságra mennek el.
Így van, pontosan 60. Tehát azt mondanám, hogy az 50 és 100 közötti távolság.
A 25, és ráfér egy ekkora orsóra az
így
egész.
Így van, a 25 kilométer az a természetes, a 25 és 50 között az a különleges, de olyan már van néhány, és most én is azt láttam, hogy 60 kilométerre tudnak elmenni.
Ukrajna egyes tájai úgy néznek, mint a pókháló szőtte volna be.
Pontosan. Tehát azt gondolom, hogy van nekik is olyan dolgok, amit be tudnak tenni a közösbe. És ez azért is fontos szerintem, mert az egyik nagy európai cél alapvetően az, hogy Ukrajnát valamilyen módon bevonza, vagy beillesz-e az európai biztonsági architektúrába. És ezek az együttműködések, ezek szerintem e felé vezetnek.
De melyik az európai biztonsági architektúra? A NATO? Mert annak az európai országok tipikusan tagjai. Az Európai Védelmi Együttműködés, aminek nem is biztos, hogy ez a neve, mert olyan keveset beszélünk róla. Tehát mi ez az architektúra?
Ez az architektúra szerintem most épül csak ki. Itt egy nagy kérdés az lesz egyébként, hogy ebbe ki fog beleszállni. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják egyébként, hogy van az új Hanza Szövetség, az nagyjából ilyen 10-15 állam, akik számára az orosz fenyegetés az olyan kihívás, amivel szembe közösen akarnak fellépni. Nem kell mindenkinek beszállni ebbe az egész történetbe. Fontos az Európai Unió politikai egysége, de azért azt látni kell, hogy az ukrajnai háború mindig is eltérő fontosságú volt a különböző országok számára. Tehát, hogy mondja, egy Portugália számára nem lesz olyan fontos, mint egy Lengyelország számára, mint a balti országok számára. Picit itt ezt mi torzan láttuk, mert ugye részben azt láttuk, vagy pontosabban egyesek azt látták, hogy hú, milyen egységes Európa. Szerintem közel sem volt. Másik részről meg azt láttuk, hogy van egy legfeljebb két, de egyébként Magyarország, akik viszont vétóznak is általában. Nem, tehát én ezt máshogy gondolom, én úgy gondolom, hogy például nekünk sem kell 180 fokos fordulatot tenni ebbe az egész történetbe, nem kell, hogy úgy kell viselkedni, mint egy normál európai ország, aki nem biztonságiasítja a kapcsolatát Ukrajnával, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy amit tudunk, nem akadályozzuk meg azokat a dolgokat, amit Európa közösen akar, különösen nem akadályozzuk meg akkor, ha nem is vagyunk benne. Gyakorlatilag van egy csomó terület, amit ki kéne venni a biztonsági, hogy mondja, a biztonság percepciókból. Szerintem két téma van egyébként. Az egyik az orosz
ukrán háború kérdése, a másik pedig a tulajdonképpen az energiaellátás, ami ténylegesen biztonsági kérdés. Az összes többi a normál politika menetében megoldható. Mi pedig itt az utóbbi időben hát gyakorlatilag hát biztonságosítunk minden területet. Ha ezt megszünteti a következő kormány, akkor az azt jelenti egyébként, hogy úgy fog viselkedni, anélkül is úgy fog viselkedni, hogy nekünk bárhogy támogatni kéne nagyon ezeket a dolgokat.
Magyar Péter első miniszterelnöki útja ezt már bejelentette, Lengyelországba vezet. Lengyelország háromszor akkora népességű, mint mi, a rendszerváltásuk óta a gazdasági fejlődése lényegében töretlen, 25-re csináltak egy 4%-os gazdasági növekedést, a hadi kiadásaik pedig a GDP 5%-át teszik ki már egy ideje. Ez egy másik liga. Mit hozhat egy lengyel-magyar normalizált együttműködés?
Szerintem nagyon sok mindent. Egyrészt azt gondolom, hogy mi tanulhatunk a lengyelektől. Pont ezt. Tehát a lengyel gazdaság vezetése és a lengyel gazdasági vezetés az gyakorlatilag úgy csinálta végig a 2008-as világválságtól, hogy a lengyel gazdaságot rázták meg a legkevésbé a változások. Már a 2008-12-es gazdasági világválságnál, ott gazdasági és pénzügyi válságnál is szerintem viszonylag jól teljesítettek a regionális területen. Nem teljesítettek hasonló jól egyébként 19-ben a Covid-nál, de ez egy másik kérdés. Tehát egyrészt tanulhatunk tőlük, az mindenféleképpen. Azt gondolom, hogy mivel ha jól látom, akkor a magyar kormánynak vagy Magyar Péter kormányának egy nagy fókuszváltása lesz, és azt mondja a Tisza, hogy regionális politikát kell csinálnunk, tehát a mi kül- és biztonságpolitikai kompetenciánk az döntően ebben a régióban hát érvényesíthető. Tehát nem kell ilyen globális nyitás. Fontosak persze a nagy partnerek, de alapvetően ide kellene koncentrálni. És én ezt azért támogatom, mert azt gondolom, hogy ez egy jó felmérése a magyar képességeknek, jó felmérése a magyar geopolitikai elhelyezkedésnek, és hát akkor rögtön hagyd tegyem hozzá Kelet-Közép-Európában, vagy mondjuk itt a régióban, pedig Lengyelországnál fontosabb országot nem látok. Németországot lehetne mondani, de ő szerintem nem Közép-Európához tartozik, hanem ilyen értemben Nyugat-Európához. És hát azt gondolom, hogy Lengyelországon keresztül gyakorlatilag, hogy mondjam, olyan kapcsolatokra tehet szert az új kormányzat, és olyan lobby tevékenységre tehet szert az új kormányzat, amire nagy szüksége lesz, mert hát azért tegyük hozzá, hogy sokat kell majd dolgozni annak érdekében, hogy egy csomó kritikát azt elcsendesítsen a magyar kormány, vagy a budapesti kormány, amennyire ezt lehet látni. Tehát én fontosnak tartom ebből a szempontból is, viszonylag jól kommunikálhat a polák rengedvá bratánki édoslánki édosábli, tehát hogy lengyel-magyar két búbarát jelszavával.
Nem tábornok.
Abszolút, tehát hogy olyan.
Már az általános iskolában mindent tudunk.
És ugye a nagy kérdés, ezt nem tudom, de azt feltételezem, társadalmi szinten még mindig nagyon erős kapcsolatok vannak a lengyel és a magyar között. Nem csak abban az értelemben, hogy Hajdúszoboszlóra járnak, meg Tokajba járnak, meg stb.
Jó, még a mazuri tavakhoz, csak kicsit hosszú a vonatút.
Így van, bár azért már nem annyira hosszú.
Jó, mert különösen, van ilyen 200-zal menő vonat.
Így van, tehát az már azért Krakkóból el lehet Grainzba menni úgy, hogy nem tudom, 3,5-4 óra alatt, azért az egy nagyon fontos dolog. Tehát azt gondolom, hogy erre lehet építeni. Most nem is beszélve természetesen arról, arról, hogy hát lehet beszélgetni például a tapasztalatokról. Ugye ne felejtsük el, valami hasonló fordulat, talán nem ekkora, de valami hasonló fordulat történt 23-ban Lengyelországban is, amit szerintem a Tuskék vagy a Tusk kormány bizonyos értelemben nem kótyavetyélt, de nem használt ki olyan mértékben, mint ahogy kellett volna.
Nem volt kétharmaduk.
Nem volt kétharmaduk, nem is ez a problémám. Nekem az fő problémám az, hogy a kormányzat arra várt, hogy majd jön egy olyan elnök, aki, hát hogy mondjam, a mi
politikai táborunktól lesz, és ezt be akarták várni. És nem lehet. Tehát az a fő tanulság, hogy nincsen másfél évünk arra, hogy ne lépjünk semmit. Hogy ne lépjünk. Tehát nem lehet elkummantani azt, hogy itt ezt is meg kéne változtatni. Akkor legalább változtassuk meg. Akkor legalább próbálkozzunk vele, akkor látványosan tegyük el, stb. Mert én azt érzékelem, figyelve a lengyel sajtót, ugye azért én elég közel állok Lengyelországhoz, tehát figyelve a lengyel sajtót, azt látom, hogy az egyik fő problémája alapvetően a lengyel társadalomnak, hogy nem volt az a vehemencia, mint amit én ma a Tiszában látok ott.
De lesz egy olyan viszony a nálunk azért nagyobb erejű Lengyelország és Magyarország között, hogyha nekünk problémánk van az Európai Unióban, mert lesznek nyilvánvalóan problémáink, akkor egy izmos testű lengyel testvérünk odaáll mögénk, hogy segítsen?
Hát azt gondolom, hogy lehet. Lehet, ez egy nagy kérdés. Ugye itt, ha komolyan gondolja a Tisza kormány azt, hogy itt egy ilyen kibővített visegrádi együttműködést akar, vagy inkább azt mondanám, hogy azt szeretné, hogy a magyar külpolitika az a térségre koncentráljon, akkor azt gondolom, hogy Lengyelországban tudunk egy olyan szövetségest találni, vagy leginkább Lengyelországban tudjuk meg azt a szövetségest megtalálni, akivel regionális érdekérvényesítésért lehet fellépni. Tehát nem tudom érthető-e, hogy ez a szerintem az egész régiónak, tehát a mi régiónknak az egyik legnagyobb problémája, az Európai Unióhoz való csatlakozás után is, hogy nincs regionális érdekérvényesítő képessége, mert ezt senki nem akarta. Nem akarja egyébként Nyugat sem, tehát a Nyugat-Európa sem akarta. Én úgy láttam, amikor ezzel foglalkoztam, hogy nem akarják. Kész. Azt akarják, hogy ne legyünk olyan súlyosak.
Ki akar egy másik hegedűst a
csárdában? És Isten igazából nagyon nehéz volt összehozni ezt gyakorlatilag, hát fogalmazunk úgy, hogy kelet-közép-európai országokkal is. Itt még továbbra is a bizalmatlanság van. A Csiki Tomi szokta azt mondani, hogy ez látványosan látszik például a katonai együttműködés területén. Mindenféle dolgot kitalálunk, de még odáig nem jutottunk el, hogy fél zoknit vettünk volna közösen. Nincs akkora bizalom az itteni országokban. Ha bizalmat kell kiépíteni gyakorlatilag két ország között Magyarországnak, én magam is egyébként a lengyelek felé fordulnék. Ott van a legnagyobb esélyünk olyan bizalomra, és ráadásul, ugye mivel ő másik ligába focizik, ő mégiscsak egy középhatalom, tehát ott van egy olyan lehetőség, hogy akkor összefogva nem csak a közép-európaiak, mert a közép-európaiak például Ukrajna kérdésében, vagy inkább az észak-közép-európaiak, a Lengyelország, a balti országokra gondolok én, például a skandinávokkal nagyon jóban vannak. Tehát hogy mondjam, Lengyelország az mindenféleképpen egy olyan lehetőség, ami fellépésünket az Európai Unióban és általában európai kérdések kapcsán a segítheti.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják majd hallani. Ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetéseket külön keresés nélkül kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.